Tisztelt elnök asszony, tisztelt konferencia, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Tarnai Andor több írásában is foglalkozott a 16.-17. századi hazai és európai neolatin költészettel. 1988-ban a Hamburgi Egyetem hungarológiai centrumának megnyitása alkalmából, mint feltáratlan és kikutatandó területre hívta fel a figyelmet azokra az alkalmi nyomtatványokra, amelyekben magyarországi hallgatók költeményei is megjelentek. Ezekben az okkazionáliákban a diákok honfitársai, professzoraik és más nemzetekből származó diákok köszöntötték egymást olyan versekkel, amelyek megfeleltek a korabeli divatos formai kritériumoknak, és időről időre aktuális gondolatokat is közvetítettek. Ez mind az ő gondolata. Az egyetemekről azután ez a szokás Európa szerte elterjedt, és hódított a 16. század fordulójától a 17. század végéig. A neolatin költészet és dráma alkonya Európában című tarnai tanulmány a neolatin költészet művelése szempontjából két várost emelt ki, Nürnberget és Boroszlót. Ezekben olyan költő-literátorok működtek, akik meghatározó szerepet játszottak a város vezetésében is, Nürnbergben Georg Remm és Konrad Rittershausen tanácsosok, Boroszlóban pedig többek között Jakob Monau és Dudics András. Tarnai külön tanulmányban elemezte a Boroszlóban élő Jakob Monau két szimbólum kötetét. Mivel Molnár Albert latin nyelvű alkalmi költészete az 1599. évi heidelbergi kezdet után a 17. század első évtizedében éppen Nürnbergben szökött szárba, ezért az előző felvetésekhez kapcsolódva most Molnár korai és főleg Nürnberghez köthető néhány alkalmi verséről kívánok szólni. Első alkalmi költeménye az Apophthegmata ton heptasophon, azaz a hét görög bölcs mondásai, címmel jelent meg Heidelbergben hét diáktársa sikeres magiszteri vizsgája alkalmából. Bevezetésében utalt arra, hogy tetszik neki az a szokás, hogy amikor a rendkívüli adottságokkal megáldott emberek jutalmat kapnak, barátaik is megjutalmazzák őket egy-egy verssel. Ezzel tulajdonképpen a Carmina gratulatóriák írásának az eredetét is összefoglalta. Ezek szerint ezek a versek ajándékok, a barátság, az elismerés és a kölcsönös öröm kifejeződése. Találkozik ez a megfogalmazás az alkalmi költészet egyik modern teoretikusa, a svéd Heiko Droste felfogásával, aki a kölcsönös ajándékgazdaság, tehát az ajándékkal gazdálkodunk, megjelenési formájaként értelmezte az alkalmi versírást, amely központi szerepet játszott a koraújkori társadalom kapcsolati hálójában. Az ajándékozó és a megajándékozott közötti viszony, és ez már Tarnai Andor irodalom-szociológiai megfigyelése, lehet horizontális, hogyha a versíró a társadalomban egy nála magasabb szinten állóval létesít a vers által kapcsolatot, illetve lehet vertikális, hogyha ez a kapcsolat egyenrangú felek között jön létre. Az utóbbira példa Molnár Albert fent említett verse. Már a címben is jelzi, hogy hét kiváló ifjúnak ugyanannyi hét soros verssel akar gratulálni, és valóban a köszöntő központi gondolata a hetes szám. Ezért hét disztiómból álló préfációja van, ezután 1-től 7-ig egy-egy diáknak címezve először görög, majd latin hexameterben megadja egy-egy görög bölcs nevét, származási helyét, idézi párszavas mondását, amelyet azután 7 darab heptasztihon című 7 soros verssel magyaráz. A 7-7 soros vers után 7 disztihonból álló korollárium zárja a nyomtatványt, amelybe a hetes számmal kapcsolatos jelenségekre hoz példát, tehát a Nílus hét torkolata, Róma hét dombja, a világ hét csodája, etc. Ez az összesen 91 sorból álló egyleveles köszöntés az akkor 25 esztendős Molnár legelső nyomtatásban megjelent munkája. A verseknek valószínűleg gyorsan kellett elkészülnie, erre utalt a előadásom címe is, tehát sietni kellett a pennának is és a kéznek is, hogy az ünnepi avatás idejére már kinyomtatva ki lehessen függeszteni, és osztogatni lehessen a résztvevőknek ezt a nyomtatványt, amit ez szokás volt. Jelenlegi ismereteink szerint alkalmi versszerzése egészen 1604-ig szünetel, ebben az évben már Altdorfban, illetve Nürnbergben élt, ahol a dikcionáriumát nyomtatták. Ebből az esztendőből 3 latin verse maradt meg, mind a 3 kapcsolódik szótárának megjelenéséhez. Időrendben az első részmetszetes portréja alatt olvasható, és hát nem is olvasom föl, hisz látják. Ez az a két latin, illetve magyar nyelvű jelmondata, ami nagyon sokszor szerepel egyes albumokban is. A szótár megjelenését követően Prágába utazott, hogy átnyújtson egy példányt belőle II. Rudolf császárnak, akinek az ajánlás szól. Naplója szerint útban Prága felé megállt Ambergben is, meglátogatta jó barátját, Johann Kaspar Grüneus, aki éppen akkor készült házasságot kötni. A lakodalmat október 8-án tartották, azon Molnár nem tudott részt venni, viszont ebben a kis füzetkében szerepel egy latin verse. 1604. szeptember 24-én Molnár már Prágában volt, és október 4-én mutatta be dikcionáriumát a császárnak. Ott tartózkodását nürnbergi barátai arra használták föl, hogy általa küldtek leveleket prágai barátaiknak, köztük Georgius Karolides császári költőnek és Elizabeta Johanna Vesztónia angol származású költőnőnek, Leo Juda feleségének. Ők mindhárman a prágai latin humanista költészet jelentős képviselői voltak. Molnárnak így alkalma volt megismerni őket, és annyira összebarátkoztak, hogy Molnárnak verse jelent meg egy gyászversgyűjteményben, még 1604-ben, Karolides sógora Bartolomeus Havlich tanácsos lányának, a 13 éves Doroteának a halálára. Georgius Karolidisszel egyébként később is kapcsolatban maradt. A dikcionárium meghozta Molnár Albert számára a népszerűséget. Jól mutatja ezt, hogy visszatérve Nürnbergbe, 1605-ben összesen 8 alkalmi költeménye jelent meg nyomtatásba, amelyek a legkülönbözőbb alkalmakra születtek. Még az 1604. év utolsó napjaiban írt verset Rittershausen lányának születése alkalmából. Ez a Genetliakon egy utas trena, azaz újévi üdvözlés is, sőt a dikcionárium egy példányának a dedikálása is volt, mivel így végződik, Magna parens strenam lexica nostra cape, azaz apa fogad új esztendei ajándékként lexikonunkat. Az 1605. év elején tett eleget Matthias Wacker von Wackenfels császári tanácsos megbízásának, és nürnbergi támogatói Rem és Rittershausen tanácsosok közreműködésével omnia verseket szerkesztett. 2 évvel ezelőtt Patakon ennek a kis gyűjteménynek a keletkezésével foglalkoztam, ez a bizonyos Eidillion Georgi Rémi. A benne megjelent verseket Tarnai Andor is nagyra értékelte. Érdemes felidézni, hogy milyen kontextusban hívta fel rájuk a figyelmet. Deutschland als Zentrum der internationalen lateinischen Dichtung im Späthumanismus című tanulmányában. Ebben a Frankfurtban Janus Gruterus szerkesztésében megjelent Deli Cie Poetarum sorozat vaskos köteteit elemezte, különösen a németet. Az elismerés mellett bizonyos kritikát is megfogalmazott. Szerinte ugyanis Gruterus csak a hagyományos műfajokba tartozó verseket vette fel a szerkesztéskor. Holott akkoriban az elméleti poétikákban, itt Astennek a enciklopédiájára is gondolhatunk, annak a poétika fejezetére, és a gyakorlatban is megjelentek a játékos költészet példái, a képversek, a kockaversek, az ABC betűivel kezdődő versorokból álló versek. Ezzel kapcsolatban irányította rá a figyelmet Tarnai a Molnárnak a képverseire. Ezek mindebben a bizonyos Eidillionban jelentek meg, összesen 3-ról van szó. Az elsőben, mint hogy omnia verseket kellett írniuk, látjuk, hogy a versorok első, illetve utolsó betűi, illetve a vers első sornak, a minden szavának a betűje az omnia szót adja ki. A második, a Remnek címzett hexasztihonba pedig az omnia szónak a ragozását látjuk elől, illetve a soroknak a végén, és a remus szónak is a ragozását. És a harmadik pedig az a bizonyos kockaversbe, amelybe egyetlen hexametertben rendezi kocka formában az omniát, amelyet ha jobbról balra, ha balról jobbra, ha föntről le, illetve jobbról alulról fölfelé olvasuk, akkor ugyanazt a hexametert kapjuk. Hasonló verseket a nagy Konstantin korában élt Optatianus Porphyrius írt, akire korábban éppen Tarnai Andor hívta fel a figyelmét Szörényi Lászlónak, aki egy lábjegyzetben köszönetet mondott neki ezért. Tehát Tarnait nagyon izgatták ezek a fajta költői játékok, kutatta ezeknek az eredetét, illetve örült ezeknek a megjelenésének. Olyannyira, hogy kritika történetében Molnár másik kubuszát emelte ki 1608-ból. Ez a, egy Johann Heidfeldnek címzett pentameter, látják, Talis quadra bonisit tibi forma viri, és Tandori Dezső jó fordítását is ideírtam, légyen a férfi erő nézete képe tiéd, és ezt látják itt, tehát ez is egy olyan fajta kocka vers, hogy jobbról balra, balról jobbra, lentről föl és föntről le. Meg is magyarázza Molnár, hogy miért ilyen ez a vers, azt mondja, azt akarja ezzel kifejezni, hogy a derék férfi szögletes, bocsánat, kvadrátusz, de azért jóvá teszi, azaz minden oldalról következetes tud maradni. Tehát konstans, tehát ezt fejezi ki tulajdonképpen ez a vers, ez már nem olyan rossz. 31x31 karakterből áll. Egész más műfajban folytatódik a 1605-ben keletkezett alkalmi költeményeknek a sora. 1605 nyarán gyászverset is írt. Konrád Rittershausen ugyanis Apotheosis Jani Duce címen versgyűjteményt szerkesztett Nürnbergben. Jan van der Duss, azaz latinosan Janus Dusa, német alföldi államférfi, jogász, történettudós, költő, a Leideni Egyetem első kurátora emlékére. És Molnárt is meghívta a szerzők közé, ami jelzi, hogy ez a nürnbergi tudós humanista kör befogadta, és támogatta abban is, hogy nemzetközi tudós, hogy szélesebb nemzetközi tudós társaságba is ismerté váljék a neve. A kötetet Rittershausen olyan német alföldi tudósoknak ajánlotta, mint Joseph Justus Scaliger, leideni filológus professzor, a híres Julius Caesar Scaliger fia, Justus Lipsius, Hugo Grotius. A 26 szerző között nürnbergi városi vezetők, falci politikusok, az Altdorfi Akadémia professzorai is képviselve voltak, és szém számmal akadt közöttük koszorús költő is. Albertus Molnár Sentiensis Ungarus a 24. szerző a hierarchikus felépítésű kötetben, de ott van. Tehát ilyen neves társaságban jelent meg Molnár verse egy olyan jeles személyiségről, akit ő maga nem ismert, csak a műveit, és nagyra értékelte működését. A versének a címe Conquestio, amelyet Rittershausennek címzett, hiszen tőle kapta a felkérést, és először a vers kétharmad részében nagyon ügyesen bemutatta önmagát, és leírta mindazt, ami vele a közelmúltban történt. Így az olvasó megtudhatta, hogy Molnárnak 1605-tel már a negyedik lustruma, 5 éves tartózkodási időszaka kezdődik Németországban. Közülük a harmadik különösen nehéz és szomorú volt a számára, a hazájában folyó háború és apja halálának híre miatt. Elkészült ugyan szótára, amit bemutatott Prágában a császárnak, de ott a vallása megváltoztatására buzdították. Mutem religionis iter, mondja. Arra is utalt, hogy ott jártakor feltűnt a Prágában egy új csillag, Stellanov exoritur. Ez valójában a kígyótartó csillagképben történt csillagrobbanás volt, amelyet Kepler új csillagként írt le, és megrajzolta a helyét is. Ezért Kepler szupernovájaként tartja számon a csillagászati tudomány. Az égi jelenséget együtt láthatták, szabad szemmel lehetett látni ezt akkoriban Prágában. Molnár és Kepler, aki szállásadója volt, tehát beszélhettek is róla. És itt ebben a versben meg is örökíti ennek a föltűnését. Mutatom, hogy a mostani űrtárcsövek segítségével a maradványát ennek a szupernovának a következőképpen szemléltetik a csillagászok. De térjünk vissza a gyászvershez. Molnár arról is beszámolt, hogy ott létével, Prágában létével egy időben új mozgalom indult el hazájában, ez a bocskai szabadságharc volt, amely újra megengedte szülőföldjét. És az előző lustrum még két halálhírt is hozott, az egyik egy nürnbergi orvosprofesszor, Philipp Scherbe orvosprofesszor halála, és a másik pedig a nevezett Dusa halála, a németül fölött Dusa halála. És ezután tér át a vers utolsó 5 disztihonjába az elhunytnak érdemeinek az ismertetésére, nagyon lényegre törően és nagyon jól foglalja össze. Az utolsó két sorban már Rittershausen szólítja meg, és kéri, hogy ezt a Flébile Meloszt, ezt a gyász költeményt szerkessze bele a gyűjteményébe. Ez a gyászvers egyébként Molnárnak egyetlen olyan verse, amelynek a kézirata is fönnmaradt, egy Johann Piscatornak írott levélben. A levélben arra, hogy hogyan született a vers, azt írja, extorsi mihi, tehát kicsavartam magamból, ami egyébként a költeményen nem látszik. 1605. júniusától Zebács Tenzing fiai nevelőjeként Molnár szorosan kötődött a Nürnberg melletti Altdorfi Akadémiához. Három disputáló diáknak is gratulált verssel. Az egyiknek a formai megoldására hívnám fel a figyelmet, itt, ahogy látják a kivetítésen, a Paulus szót lehet olvasni a versfejekbe, de ugyanakkor páronként minden egyes disztihon összes szava ugyanazzal a betűvel kezdődik. Egészen másképpen, már nem a formai megoldása tévre a hangsúlyt, köszöntötte az augsburgi születésű Markus Wiedemannt. Egyébként ez az a vers, ami a Molnár Dávid féle összeállításban, aki a Magyar Könyvszemlében szépen összefoglalta Molnár övrgyét, nem szerepel, ezt újabban sikerült megtalálni. Itt tulajdonképpen augsburgi a diák, tehát ezért Augsburgot laudálja az egész vers, és a végén arra hegyezi ki a versnek a kimenetelét, hogy ez a kiművelt emberfő visszatér majd Altdorfból a szülővárosába, akkor örvendezni fog neki a pátria, és örülni fog neki Georgius Hen is, és Dávid Hörsel is. Ezt a két nevet csak éppen megnevezte, de hát természetesen a kortársak és az ünnepelt diák számára közismert személyiségekről van szó, és említésük hátterében Molnár közeli augsburgi látogatása állhatott. Ugyanis 1605 áprilisában hosszabb időt töltött Augsburgban. Járt Dávid Hörselnél a városi könyvtárban, ott egy magyar vonatkozású görög kódexet mutattak neki, amelyet a budai könyvtárból mentettek ki. Tehát ezek szerint Molnárnak a kezébe járt egy korvina, mégpedig ez a bizonyos Porphyrius Potinos élete, amely ma a müncheni stábiban található. Tehát három képvers, egy genetliakon, egy epicédion és három Carmen gratulatórium. Ez az 1605. év latin irodalmi termése a Molnár életműben. A következő évek korán sem voltak ilyen termékenyek, 1606-ból három latin költeménye maradt fenn. Két disputáló diákot köszöntött, illetve Rittershausen születésnapját ünnepelte, és ebben abban azon a napon született Rittershausen, amely napon befejezte a 150 Zsoltárnak a lefordítását, ami ki is merítette, ex hausse ere mihi mondja, de nem felejtette el, hogy ezt is beleszerkessze ebbe a versbe. Tehát jelenlegi ismereteink szerint a nürnbergi korszakban 1604 és 6 között nyomtatásban megjelent verseinek száma összesen 11, ehhez még hozzá kell számolnunk kettőt, ami biztosan elkészült, de nem maradt fönn, ezeket most itt kihagyom, és a nürnbergi körrel később sem szakadt meg a kapcsolata, hiszen 1611-ben Rem kérésére egy epicédiumot írt, és 1620-ban pedig a Pikkártot búcsúztatta versben. Befejezem. Molnár korai alkalmi verseinek rövid ismertetéséből remélhetőleg kitűnt, hogy ifjú és öreg diákként egyaránt hódolt kora szokásának, latin versekkel gratulált tanulótársainak, amelyet az alkalmi költészetet igen széles skálán művelte, a születésnapi köszöntőktől a gyászversekig. A latin erudícióval megírt költeményeiben sokszor saját élményei, élete eseményei is helyet kaptak, az antik versformák mellett új formai megoldásokat is kipróbált. Az omnia téma megverselését egyéni módon is igen változatosan oldotta meg, képversei már életében antológiákban jelentek meg, sőt a Heidfelberg ajánlott kúbuszt a férfi erőről 1612-ben, 1627-ben és 1658-ban még hollandra lefordítva is kiadták, valószínűleg az életében megjelent kiadásokról ő maga sem tudott. Úgy vélem, hogy a latin versírás terén megmutatkozó tehetsége és versírói rutinja is hozzájárult ahhoz, hogy a 130 különböző nótára és versformára írott genfi zsoltárokat olyan tökéletesen fordította le. Így ebben is igazat kell adnunk Tarnai Andornak, aki a latin alkalmi költészet önmagán túlmutató, gyümölcsöző voltára többször fölhívta a figyelmet. Egyébként ő maga is felfedezett egy Molnár költeményt, Stoll Béla tőle kapta meg és közölte a régi magyar költők tárában Molnár Albert Exner Boldizsár Ancora Unxriusque Vitae című gyűjteményében megjelent négysoros versét. Ez azonban nem Nürnbergbe keletkezett. Azt hiszem, hogy nem lenne a boldog emlékezetű Tornai Andor ellenére, ha tudná, hogy készül Molnár verseinek a gyűjteményes kiadása. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!